Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltár első versét. A 25. Zsoltár így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Énekeljük tovább a 226. dicséret első, második verseit. A 226. dicséret így kezdődik, Krisztusom kívüled. Figyelj rám és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert én a te híved vagyok. Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hozzád kiáltunk ezen az estén. Kérünk, hallgass meg minket a te fiadért, Jézus Krisztusért, akit azért küldtél ebbe a világba, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. És dicsérünk, magasztalunk, Úr Jézus, hogy megkerestél, megtaláltál minket, hogy ott lehetünk a te nyomodban tanítványként, és így az Atya országában. Köszönjük, hogy te időt, erőt, életet nem kíméltél azért, hogy minket kiemelj a bűn mocsarából, hogy megszabadíts a gonosz hatalmából, hogy életünk lehessen és bővelkedjünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te jöttél úgy el, mint a világ világossága. Ó, Urunk, könyörülj, mert olyan nagy sötét van ebben a világban, és nem csak azért, mert korábban sötétedik, hanem azért, mert a bűn megtelepszik a szíveken, megtelepszik az elméken, és Uram, ha Te oda nem világítasz be, ha Téged nem engednek oda be, akkor bármilyen tudásra tegyünk is szert, maradunk a sötétségben, éljünk bármilyen jól, és legyen meg mindenünk, de sötétben tapogatózunk, és sötétben félelem van. De áldott légy, Jézus, hogy Te beragyogod ezt a sötétséget, hogy betöltöd a mi szívünket és lényünket azért, hogy ne kelljen félni, mert akit Te megszabadítasz, Uram, akit átéli a Te szeretetedet, abban már nincs helye a félelemnek. Mert Uram, a világ, a félelem, és mindaz, ami ebből a világból származik, az nem lehet ott, ahol Te is jelen vagy. Mert Te vagy a szabadítás, Te vagy a békesség, Te vagy, Uram, az élet. És kérünk most Szent Lelked ereje által, jöjj, töltsd be minket, szólj hozzánk, vezess, úgy, ahogy azt látjuk a Te gyermekeid életében. Segíts, hogy rá tudjunk hangolódni, egész lényünkkel, s így dicsőítsünk Téged, mert Tied a dicséret, a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ugye, mint az írva található a Timóteushoz írott első levél 3. fejezetének 16. versétől a 4. fejezet 5. verséig. Tehát Pál apostol Timóteushoz írott első levele 3. fejezetének 16. versétől így van megírva Isten igéje. Valóban nagy a kegyesség titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben. Megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Az apostol, az Efézusban szolgáló Timóteusnak egy csodálatos himnuszban mondja el, hogy ki is a názáreti Jézus, kinek ismerte őt meg, és ebben a himnuszban benne van az ő Jézus iránti szeretete. Igen, ő mindig Jézusról énekel, mindig Jézusról ír, beszél, tesz bizonyságot, mert ismeri. És azt mondja el, akinek megismerte. És milyen jó lenne, a mi életünk is mindig róla énekelne, róla beszélne, mégpedig azért, mert ismerjük őt. El tudnánk mondani, hogy kicsoda is ő nekünk, mert azt tud róla bizonyságot tenni, aki ismeri. Aki nem ismeri, az nem tudja elmondani, hogy ki ez a Jézus. De itt az ismeret nem csupán annyit jelent, hogy el tudom mondani azt, amit megtanultam mások leírása alapján, hanem ez jelenti a személyes megtapasztalást. Úgy, ahogy Pál is leírta, hogy átélte, hogy ő a bűnösök közt az első. De eljött érte Jézus. a legnyomorultabb, a legbűnösebb emberhez eljött, és megfordította az életét, újjá tette a szívét, és azóta egész más. Mondhatnánk azt, hogy Pál sem ismer saját magára. Nem ismer rá, hogy mi történt vele. Mert ez a Pál már nem az, aki volt a damaszkuszi út előtt. Már nem gyűlöl, már nem akar megölni senkit, már nem úgy akarja megváltoztatni a dolgokat, hogy aki, ami nem tetszik, azt eltávolítom az útból. Mert átélte, hogy ő Krisztusra ellenségként tekintett, de Jézus nem ellenséget látott benne. És Jézus nem eltávolította, nem úgy szabadult meg ettől a gyilkos lelkületű Saultól, hogy megölte, elpusztította, hanem úgy, hogy tanítványát tette, hogy beállította a háta mögé, és azt mondta, jöjj, kövess engem. És a szívét tisztára mosta az ő drága vérével. Hát erről a Jézusról énekel Pál, írja ezt a himnuszt. Nagy a kegyesség titka, vagyis elmondja, hogy a hitünknek a lényege, hogy Isten megjelent testben, mert ez a aki, ez Istenre utal. Isten jelent meg Jézus Krisztusban testben ezen a világon. És ő átélte, hogy amikor Jézus őt megszólította, akkor látta benne az élő Istent, atyáinak az Istenét, Ábrahám, Izsák, Jákob Istenét. És bizonyosságra jutott, hogy az a názáreti Jézus az azonos ezzel az Istennel. És ez az Isten eljött a világba, megjelent testben. Ez egy óriási üzenete a keresztény hitnek, hogy az Isten megjelent testben, de nem azért, hogy itt uralkodjon. Nem azért, hogy beüljön a legnagyobb országnak a hatalmi székébe, hanem azért, hogy a Pálhoz hasonló bűnös, nyomorult, elveszett ember után menjen, és keresse. Mert tudja, hogy nincs más lehetőség. Másrészt szereti az embert. És azt akarja, hogy az ember megismerje őt. És majd a földi élete után örök élete legyen. Ott az Isten világába. De ehhez szükség van egy áldozatra. És ezt az áldozatot mutatta be Jézus. Ilyen az Isten. Eljött, meghalt, értem és helyettem, hogy én élhessek. És aki ezt átéli, annak belerendül az élete. Az már nem tud úgy élni, mint ahogy addig élt. Annak már más van a szívébe, a lényébe. Az már szereti ezt az Istent. Neki akar szolgálni. Az már fölismeri, hogy ez a világ, ez más irányba megy. Már elszakad a világtól. Már nem a világot szereti, mert egyszerre kettőt szeretni nem lehet. Azt mondta Jézus is, hogy nem lehet egyszerre szeretni a mammont is, meg az Istent is. És aki a világot szereti, írja János, az nem szereti az Istent. Hogy szerethetné? De Pál már Jézus szereti. És meg kell vizsgálni, hogy mi van a szívünkben. Kit szeretek? Az Isten megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, vagyis úgy élt, hogy ez az atyának tetszett. Az atya gyönyörködött benne, megfelelt az atya akaratának, és bemutatta, hogy így kellene élni. És az ő eljövetele azt jelenti, hogy esélyt kapunk erre. Aki beengedi Jézust az életébe, aki rábízza magát, az Jézussal képes lesz úgy élni, ahogy Jézus élt. János az első levelében arról beszélt, hogy aki akiben ott van Jézus, az Istennek a fia, az már nem vétkezik, az már nem tud vétkezni. Aki az Istentől született, az már nem tud vétkezni. Az már másképp él. Mégpedig úgy, ahogy az Krisztus bemutatta, és ahogy a lélek vezeti. És Pál elmondja, hogy hirdették ezt a testben megjelent Krisztust a népek között. Ő volt az egyik, ő volt az első, aki a nem zsidók, zsidó népeknek is elvitte és hirdette a megjelent Istent. És elmondta, hogy ember, ne félj, mert Isten eljött, érted? Érted? Aki még ott vagy a bűneidben, akinek még csak ez a világ adja a reményt, eljött, hogy ki emeljen a nyomorúságból. És voltak, akik ezt meghallották, elfogadták és hittek benne. Igen, Krisztussal hitáltal kapcsolódhatunk össze. És folytatja a levelet, és rámutat, hogy a lélek pedig világosan megmondja, egyértelműen, határozottan megmondja, hogy mire lehet számítani. Tehát Isten szent lelke itt van, azokban van, akik Jézust befogadták az életükben, és azokkal beszél. Azokat nem adja sötétségbe, megmondja nekik, hogy mire lehet számítani. Vezeti őket. Már az Úr Jézus születésekor láttuk, hogy volt olyan ember, aki teljes mértékben kapcsolatban állt az Isten lelkével. Figyelt az Istenre. És azt az ígéretet kapta, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Isten Krisztusát. És nem tudta, hogy hol fogja és mikor fogja meglátni. De egyszer csak a lélek indította őt, hogy menjen el a templomba. A jeruzsálemi templomba is, amikor odaér, akkor látja, hogy behoznak egy kis gyermeket, hogy bemutassák Istennek. És hogy rátekint arra a gyermekre, fölismeri, hogy ő az Isten Krisztusa. Ő az Istentől elküldött megváltó. És ez a lélek ugyanúgy vezet ma is. Az Isten lelkére ugyanígy rá lehet hangolódni, és talán sokszor az a problémánk, hogy nem vagyunk vele összeköttetésbe, nem vesszük őt számításba, nem tekintjük élő valóságnak. De Pál arról ír, hogy a lélek az itt van, vezet, beszél, és Isten üzenetét tolmácsolja az igén keresztül. A lélek világosan megmondja. Mit mond meg? Azt, hogy nagyszerű dolog, hogy az Isten megjelent testben ezen a földön, hogy eljött ide. De valakinek ez nem tetszik. A sátánnak. Hiszen a sátán Isten ellen tör. És mindent megtesz azért, hogy az embert távol tartsa az élő Istentől, vagy elfordítsa tőle. És Pál arról írt, hogy hirdetik ezt az emberré lett Istent. Hirdetik, hogy eljött a szabadító. És vannak, akik hisznek benne. Hát az ördög nem tapsol. De azonnal akcióba lép. És igyekszik mindent megtenni, hogy azok, akik hisznek Krisztusban, azok ne ráfigyeljenek, ne úgy éljék meg a hitüket, hogy azt Isten kéri, ahogy Pál által bemutatta a számukra. És az ördög úgy munkálkodik, hogy küld tévtanítókat, küld olyan embereket, akik olyan dolgokat tanítanak, ami tulajdonképpen tetszik nekik. Hiszen ezek az emberek mind a pogány kultuszból jöttek ki. És amikor átéli Krisztus szabadítását, elszakadnak attól a bűnös élettől, attól az istentelen kultusztól, attól az erkölcsi fertőtől, amiben addig voltak, de jönnek tanítók, akik vissza akarják őket oda vinni, vagy jobban mondva, be akarják a gyülekezetbe hozni az az istentelen, pogány, erkölcstelen életformát. A gonosz azt akarja, hogy nem baj, a vallásos vagy, nem baj, hogyha van egy hited, mert hinni kell valamiben, de ne úgy élje, hogy azt az Isten akarja. Mert lehet elméleti tudásunk, de az Isten azt akarja, hogy ne csak elméleti tudásunk legyen, hanem hitvalló életünk, ami az élet minden területén felmutatja Isten akaratát. És nem azt akarja, hogy minden nap bukdácsoljunk, hogy ne legyen különbség az ő gyermekei élete és a világ élete között. Isten nem akarja azt sem, hogy nem csak az egyéni életünkben, hanem a gyülekezetünkben is, hogy ne legyen különbség. És a sátán meg pont azt akarja, hogy legyen a gyülekezet olyan, ahova bárki betéved, ugyanazt kapja, mint a világban. Ugyanúgy jól érezze magát. Ugyanazokat a zenei motivumokat kapja. Ugyanazokat a gondolatokat kapja. Ugyanazt a kultúrát kapja. De Jézus, ő mást akar. Szóval az evangélium hirdettessen, és a gyülekezet élete, a gyülekezetben élők élete, az meg ragyogjon, mint a csillag az égen. Ragyog az életünk. Ragyog az emberi kapcsolataink. Ragyognak, fényesek, másabbak, mint a világé. Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, ugye a némelyek, nem mindenki. Ugye az utolsó idő korszaka elkezdődött azzal, hogy az Úr Jézus eljött ebbe a világba. Kegyelem korszaka, és már ott támad a sátán. Már akkor jön, és azt akarja, hogy némelyek elszakadjanak a biblikus hittől. Itt hozzá kell tenni, nem egyszerűen arról van szó, hogy azt végzi el az emberekben, hogy ateisták legyenek, hanem a krisztusi hittől. Ugye, mert itt Timóteusnak, egy jézusi tanítványnak és az általa pásztorolt gyülekezetnek ír Pál. Tehát olyan embereknek, akik ismerik, szeretik Jézust, elindultak őt követni, és hiszik, hogy ő az Istentől küldött, felkent a megváltó. Na, ettől a hittől akarja őket elszakítani a gonosz. És azt mondja, hogy némelyek elszakadnak a hittől. Igen, lesznek, nem mindenki, de lesznek némelyek, akik elszakadnak ettől a biblikus hittől. És ördögi tanításokra hallgatnak. És itt elkezdi majd sorolni, hogy milyen tanításokra. Ugye, tehát látjuk, hogy Sátán igyekszik lazítani, hígítani a hitet. Hogy nem is a hit elméleti formájával van a problémája, hanem a gyakorlatival. Mondja, jó, hát hihetsz te Jézusban, amikor ott vagy a gyülekezetben, megvallhatod, kicsoda ő neked, jókat vitázhatsz a Bibliáról, de amikor kimész a társadalomba, te is élj úgy, mint a többi. Mondja, ezek tiltják a házasságot. Mit jelenthet ez? Ha ma nem egy ilyen korba élünk? Mert nem valószínű, hogy arról van szó, cölibátusról, meg önmegtartóztató életről. Nem kell megházasodni. Kiélheted magadat egyszer ezzel, másszor azzal. Nem is tudod már, hogy hány kapcsolatod volt. Ha meg gyerek születik, az szegény, az se tudja, hogy ki az apja. Itt valami ilyenről van szó. Hihetsz te? Nyugodtan, dicsőítsd Isten, tapsolj, táncolj, örülj neki. De ne legyen Istentől kapott házastársad, ne legyen tőle kapott házasságod és családi életed, hanem éld úgy, mint a többi. Menj oda, ahogy eddig csináltad a pogány kultuszban. Ne feledjük el, hogy Efézusban Diana vagy Artemis kultusz volt, tehát női istenséget imádtak, aminek a temploma gyakorlatilag a legalizált prostitúciónak a központja volt. Hát menj és csináld tovább úgy, de attól elmehetsz majd az Isten tiszteletre. És nyugodtan ott ülhetsz, és te leszel a hívő. Mert azt mondod, hiszel Jézusban. És erre Pál azt mondja, ördögi tanítás. Ördögi tanítás, amikor a életvitelünk, a gyakorlatunk elszakad, eltávolodik az elmélettől, a hittételeinktől, az igétől. Hogy a bizonyos ételek élvezetét is tiltják. És itt gondolhatunk a zsidókból lett keresztényekre, akik talán azt arra akarták rávenni a pogányból lett keresztényeket, hogy ószövetségi módra tegyenek különbséget tiszta és tisztátalan ételek között. Hogy csak azt egyék, amit ők is elfogadnak. És azt mondja Pál, hogy Krisztusban valami új jött el. A Krisztus itt nem arról szól, hogy valahogy összepasszoljuk az Ószövetség hitével. A Krisztus itt egy egészen új. Itt Krisztus van a középpontban. És az, amit ő elvégez bennünk, hogy újjá teszi a szívünket. Itt már nem a formalitás a lényeg, a szabályok megtartása, hiszen az Ószövetség követőire mit mond Jézus? Hogy nézzétek, igen, megtartjátok a hagyományaitokat, de az Istennek a parancsolatát meg elhagyjátok. A külső dolgokra, amit az emberek észrevesznek, hogy megálltok az utcasarkon imádkozni, meg dobtok látványosan a persejbe, azt megtartjátok. De nézzétek csak meg, mi van a szívetekben. Hazugság, paráznosság, házasságtörés, gyilkosság. Jézus, hogy no, én azért jöttem, hogy ezt a bűnnel teli, ezt a gonosz szívet újjá tegyen. És amíg ez nem történik meg, amíg nem engedsz oda a szívedhez, amíg nem engedsz be így az életedbe, az csak formális hited lesz. de nem igazi, Atya szerinti életed. Tehát ne ezekre figyelj, hanem arra, hogy minden az Isten ajándéka. Isten azért teremtett mindent, hogy hálaadással éljenek velük a hívők. Ki tud hálaadással élni? Az ajándékba kapott dolgokkal a hívők, akik Krisztusban hisznek. Mert Jézus is ajándék, a legnagyobb ajándék. És aki őt átveszi, elfogadja, az meglátja, hogy minden ajándék. Azt felismer, hogy Isten ajándékozó Isten, hogy nekem adta ezt a világot. Tőle van az életem. És aki ezt látja, az tud hálát adni. Az hála adással él, az életével, az anyagi javaival, mindazzal, amit Isten ad a számára. Viszont az ördög a hála helyett elégedetlenséget szít a szívünkben. Ez történt már az Édenben. Ádám és Éva nem hálát adott, hogy Istenünk, Atyánk, köszönjük ezt a világot. Hát egy bolygót nekünk adták, ketten vagyunk rajta. Készítettél egy kertet, az Édent, és ott minden a miénk. Nem hálaadással éltek vele. És jött az ördög. Miért is adnátok hálát? Az Istenetek irigy. Hát azt nem engedte, azt az egyet. Arról nem vehettek. Eltakarta az egész világot a szemük elől. Csak azt az egy dolgot látták, amiről nem lehet enni. És nem így vagyunk sokszor. Ha nem az övé az életem, akkor nem tudok hálás lenni. Nem azt a sok mindent látom, amit nekem adott az Isten, hanem azt, ami még nekem nincs. Akkor azt látom, bezzeg a másiknak van, de nekem miért? Akkor engem nem szeret az Isten. Az Isten a legnagyobbat, önmagát adta. És aki ezt fölismeri, az tud hálás lenni. Mert Isten minden teremtménye jó. Amikor Isten megteremtette ezt a világot, azt mondta, hogy jó. Mindenre. Itt semmi nem készült olyan, ami nem ütötte meg a mércét. Ami nem lett volna tökéletes. Az, hogy van nem tökéletes ebben a világban, hogy elromlik minden, az nem a teremtés, vagy a teremtő, hanem az ember hibája. Az én engedetlenségem és bűnöm miatt romlik el a világ, az élet. Hisz ha szétnézünk magunk körül, kitesz tönkre mindent. Nem Isten. Ő nem azért teremtette, hogy tönkre tegye. Mi tesszük tönkre. És eljön az idő, amikor az embert Isten számon kéri. Hogy miért nem élt hálával, az ajándékokkal, a tőle kapott javakkal, miért tette tönkre. De amíg ez az idő el nem jön, addig lehetőségünk van a keresztbe kapaszkodni, és kimondani, Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, könyörülj! És Isten könyörül, és újat kezdhetünk, és kitárul előttünk az ő országa. És adja Isten, hogy ezt átéljük, és így tudjunk hitben, az ő nevét dicsőítve haladni előre, hogy legyen az életünk bizonyságtétel, ami róla beszél. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, oly csodálatos hallani azt a bizonyságot, hogy te megjelentél testben. Nem vonultál félre a te magad világába, hogy csináljanak ezek azt, amit akarnak. Ha elrontották, igyák meg a levét, vagy hozzák helyre, ahogy tudják. Úr Jézus, te láttad, hogy képtelenek vagyunk helyrehozni. Még a helyreállításra irányuló jó szándékunk is legtöbbször csak bajt szül. Te tudod, hogy mi csak elrontani tudjuk a dolgokat. Amihez hozzáfogunk, hozzányúlunk, az elrontjuk. De áldott légy, hogy eljöttél ebbe a világba azért, hogy ezt a folyamatot megállítsd. Azoknak az életében, akik erre rádöbbennek, hozzád fordulnak, kiáltanak, hogy Jézus segíts. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Aki bemeri ismerni és megmeri vallani, hogy nyomorult, és nem tudja a saját életét sem jól irányítani, és nem tud nemet mondani a bűnre, az átéli a szabadítást, az megtapasztalja, hogy véred megtisztít, és köszönjük, hogy akkor már új életet élhetünk, ahol már te uralkodsz, a te lelked tölt be, vezet, tanít, időben figyelmeztet, megmondja, hogy mire számítsunk. Szentlélek, Úristen, szólj, vezess, mutasd meg, hogy mire lehet számítani. Mert mi gyakran megcsaljuk magunkat, azt hiszük, ha tiéd vagyunk, akkor már minden jó lesz az életünkben, és az ördög akkor kezd igazán foglalkozni velünk, támadni. Mert képtelen elviselni, hogy nem az övéi vagyunk, hogy meglettünk mentve, és vissza akar rángatni a világ szerinti életmódba. De Uram, neked hatalmad van arra, hogy megtarts minket, hogy megőriz, és elrejtőzzünk a te oltalmadban, mert magunkban erők nincs, de te benned és általad győzhetünk a gonosz fölött, mert aki közeledik hozzád, Uram, az megtapasztalja a te közeledésedet, és aki ellenáll az ördögnek, attól az elfut, és az, hogy ellen tudjunk lelked által állni, hogy nemet mondjunk rá, és formálja, hogy az életünk bizonságtévő élet lehessen. Uram, könyörülj rajtunk. Könyörülj, mert annyira eltávolodtunk, Uram, elszakadunk a hittől, elszakadunk a hit forrásától, tőled. És már csak a világ számít, Uram. Könyörülj, hogy még meghalljuk a szabad, és Uram, te azt mondtad, hogy vajon találsz-e hitet, amikor jössz. Könyörülj rajtunk. Legyenek, akik várnak, és ad, hogy mi azok közé tartozzunk. És Uram, még adj ébresztőt, hogy elinduljanak feléd az emberek, hogy kiábránduljanak a világból, hogy rádöbbenjenek a világ hazugságára, rádöbbenjenek arra, hogy milyen is a gonosz, embergyilkos. És Uram, hozzád kiáltsanak minél többen, hogy még keressünk, hogy akarjuk az igét magunkba szívni, hogy majd ott lehessünk veled a dicsőségbe és az új földön. Uram, könyörülj a bűnösökön, a betegeken, ad, hogy átéljék a te kegyelmed, gyógyításod, mert te tegnap ma is mindörökké ugyanaz vagy. Uram, könyörülj az egyedül élőkön, könyörülj, Uram, akiknek csak a bálvány van, és amit az a bálvány mond, azt hiszik el, azt fogadják, az irányítja az életüket, formálja a gondolkodásukat, Uram. Hát a legtöbb ember ott ül és figyeli a médiát, lesi valamilyen formában, és amit a nyakába öntenek, az befolyásolja. Ó, Uram, könyörülj rajtunk, és könyörülj a családokon, Az Uram, hogy fölismerjük, hogy a Te ajándékod a házasság, a házastárs egy életre. És könyörülj a gyermekeken, Uram, akik sokat szenvednek. Ó, Uram, bocsáss meg, amikor ma is gyermekáldozatot mutatnak be emberek. Szabadíts fel ennek a bűnnek a súlya alól, és adj, Uram, bocsánatot és új életet, és add, hogy az élet mellett tegyük le a voksunkat, ahogy Te is, Uram. Könyörülj egyházunkon, népünkön is ezen a világon. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet a gyülekezeti teremben, majd vasárnap 2 istentiszteletre kerül sor, előbb 10:30-tól azok számára, akik be vannak oltva, illetve friss teszttel rendelkeznek, vagy átestek 180 napon belül a betegségen. Délután 3 órától pedig azok számára lesz istentisztelet, akik ezekbe a kategóriákba nem tartoznak bele. Befejezésül a már megkezdett 228. dicséret, 226. dicséret, 4. versét énekeljük, dicsértessél, Atya!
Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Úrunk Krisztussal, mindegy méltóságban. És a Szent Lélekkel, mindegy hatalomban, háromság egy Isten, megdolgálni.